Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat! A mai Unisexben a vállalkozó nőkről és a vállalkozó nők világnapjáról fogunk beszélgetni. Elsősorban arról, vagy hát az lesz a kiinduló pontunk, hogy egyáltalán miért kell megkülönböztetni a vállalkozó nőt a vállalkozó férfitól. Nekem ilyen nagyon alap dolgok jutottak eszembe, hogy esetleg több vállalkozó férfi van, vagy hogyha mondjuk elképzelek magam elé egy vállalkozó férfit, akkor az öltönyben van, meg ilyen fuchsok lógnak rajta, a vállalkozó nő meg ilyen tortát keneget az én fejemben, mondjuk a kis cukrászműhelyében, amikor megvalósítja a rég dédelgetett álmát, most nyilvánvalóan ezek abszolút sztereotípiek, és ennél sokkal mélyebb okok vannak, ami miatt meg kell különböztetni, vagy jó megkülönböztetni a vállalkozó nőt a vállalkozó férfitől. Minden esetre én mindig azt érzem, hogy az ötleteim azok tengernyiek, általában bonyolultak, és sosem merném meglépni. Tehát, hogy nekem, és ez nem önbizalmi kérdés, mert valószínűleg úgy érzem, hogy még elképzelhető is, hogy menne, de a befektetett pénzt, én ezt egyszerűen nem merném. Azt érezném, hogyha én rizikóztatom a mi családi pénzünket, akkor ezzel a gyerekeimnek a jövőjét teszem kockára, és hogy egyszerűen én ezt nem merem meglépni.
Erre én is valószínűleg egyébként alkalmatlan lennék, nálam inkább az van most már, ahogy idősödöm, ez nem volt korábban, hogy vannak ilyen projektek, amikkel mondjuk szívesen foglalkoznék, mondjuk majd valamikor nem tudom, szeretnék egy saját mozit, és erre már így van ötletem is, meg ilyesmi, de ez egy vállalkozás, de ő önmagában a vállalkozás tól, mármint, hogy a fogalomtól, én is becsinálok a nadrágomba, gyerekkorom óta, mert mindig az van ilyenkor az embernek a fejében, hogy igazából nem a kreatív része a fontos, tehát nem maga az ötlet, vagy legalábbis én, amiben jó vagyok, hanem a pénzügyi része, amiben én teljesen
alkalmatlan vagyok,
meg elvesznék, meg nem tudom én mi. Meg hát arról nem beszéltünk, vagy hát nem említetted az előbb, hogy azért ez az ország most pláne speciális helyzetben van, mert ugye a vállalkozóink, a legsikeresebb vállalkozóink, vagy inkább azt mondom, hogy legsikeresebb vállalkozóink közül jó nagy százalékban vannak azok, akik hát politikai kapcsolataik miatt lettek befolyásos vállalkozók, üzletemberek, és van ez az érdekes ilyen, nem tudom, oligarha jelenség, hogy ezeknek a politikai jól bekötött vállalkozóknak a barátnőik és a feleségeik is elkezdenek üzletileg aktívak lenni, idézőjelesen aktívak, idézőjelesen üzletileg.
Idézőjeles cégeknél.
Idézőjeles cégeknél, és ez szerintem nem csak azért káros, nem csak a nyilvánvaló miatt, hogy ez gazdaságilag egy hazugság, meg hogy nem, hanem hogy ezek a minták, ezek nem tudnak olyan példát mutatni a vállalkozónőknek, ami valóban követhető, hiszen itt általában csak arról van szó, hogy ne unatkozzon otthon a topmodell alkatú, szájfeltöltött feleség per barátnő, per ex-feleség, per ex-barátnő, hanem nem tudom én, kapjon egy fánkozót, vagy valamilyen beauty, akármicsodát, és akkor már is lehet csinálni a csodálatos pózolós fotókat az üzletember asszonyokról. Az egy dolog, hogy ez nettó hazugság, nagyon sokszor kiderül, hogy itt igazából talán pénzmosásról is lehet szó, nem feltétlenül üzleti tevékenységről, de hogy valóban szerintem elhomályosítják azokat a nőket, akik valóban vállalkozóként érvényesülnek. Te említetted, hogy ha női vállalkozóra gondolsz, akkor alapvetően a gasztró vonal felől fantáziálsz, tehát hogy tortát csinál,
hát
meg ilyesmi.
Nem feltétlenül, csak hogy ilyen nőies dolgok jutottak eszembe, mint például a varrás, meg a... Hát ez ilyen inkább kreatívabb, igen, mondjuk
nekem
ezt.
Nekem meg az üzletasszony jut általában eszem, aki kosztümmel megy, jó napot kívánok, akár meg szemüvege is van, tehát ez ilyen legsúlyosabb sztereotípiák, de igazából a külsőségek nélkül is tud valamiféle pluszt belevinni a nő a vállalkozásba, csak hát valószínűleg erre, ahogy majd beszélgetünk is erről az adásba a vendégünkkel, igazából ennek nincs meg itthon a kultúrája. Tehát, hogyha én belegondolok abba, hogy mondjuk gyerekkoromban, amikor eszméltem a rendszerváltásra, meg mindenre, ami történt, és találkoztam ilyen vállalkozókkal, ahol a férj meg a feleség is részt vett a dologban, akár vezetői szinten. Én általában azt tapasztaltam, hogy a férfi volt az izom, meg a férfi volt az, aki így a döntéseket meghozta, a nő meg vitte bele az érzékenységet, és sokszor a szakértelmet, de hogy ez nem volt ez a dolog így helyre rázva kettőjük között sem. Tehát ott is lehetett érezni azt a fajta hierarchiát, ami mondjuk így a családon belül is megvan. Tehát szerintem ebben az országban nem tudom, hogy más országokban ez nagyságrendileg máshogy van-e, de hogy én itt azt érzem, hogy nagyon-nagyon sok időnek kell eltelnie, amíg ezek a falak leomlanak. Nem beszélve arról, hogy vállalkozói jelenségről, vállalkozói körről, ugye hát azért 1989 óta beszélhetünk, bár a kádári konszolidációnak megvoltak a maguk nagy és kis vállalkozói, biztos, hogy nők is voltak maszekok például, ami akkor ment, de hogy azért itt a férfiak sem annyira nagy tapasztalattal rendelkező vállalkozók, mint teszem azt nyugaton.
Hát meg eleve a maszek szót ugye amúgy mire használjuk, hát ez nagyon maszek, tehát hogy ami ugye össze van tákolva, vagy nem feltétlenül
speciál,
olyan
speciál. Ma azt szoktuk mondani, hogy megoldjuk speciálba, ez megoldjuk kicsit speciálba. A maszeknak.
Igen, hasonló. Meg én is azon gondolkodtam, hogy maga a vállalkozói lét a számomra, nem mint hogyha most már a munkavállalói nem jelenteni az, de egy ilyen alapvető bizonytalanság jelent. Ezt mindig is így éreztem, és most, ahogy látom magam körül azokat az ismerőseimet, akik viszont megcsinálták a vállalkozásukat, ott meg azt látom, hogy sokkal több plusz terhet jelentett, hogy valóban az van, hogy sokaknak a fejében megfogalmazódik az, hogy de jó lesz a saját lábamra állni, és akkor majd nem lesz főnököm, és akkor nyilván erről már mindenki ábrándozott, hogy na majd nem mondja meg nekem senki, meg majd akkor én majd jól megmutatom, és közben igazából az lesz, hogy minden egyes feladat, minden egyes nyomasztó tényező, főleg ha az embernek már beosztottja is vannak, és már a más létfenntartása is függ attól, nem csak a sajátja, hogy működik az ő vállalkozása, akkor aki hitelt vesz föl, akkor az azt nyomasztja. Szóval, hogy rengeteg, hogy nincs vége a munkanapnak. Na, tehát, hogy nincs az, hogy nyilván ezt is tanulni lehet, ahogy minden mást, de hogy én nagyon sokaknál látom azt, hogy ez egy súlyként ránehezedik a vállukra, amit nem tudnak letenni akkor sem, hogyha éppen most itt annak lenne az ideje.
Még az jutott eszembe ez a témához, hogy férfi vállalkozók kontra női vállalkozók, vagy hogy miért nem fogadják el az emberek a női vállalkozókat úgy, mint a férfi, hogy én azt hiszem, hogy nem feltétlenül csak nálunk, de nálunk Magyarországon biztos, hogy kötődik egy ilyen átlagemberi előítélet, vagy egy ilyen átlagemberi meghatározása az üzleti világnak, mint olyannak, mármint a vállalkozói világnak is, hogy oda kell simlisség. Hogy azért nem tud egy nő érvényesülni vállalkozóként, meg üzletemberként, mert hogy ő túl tiszta, vagy túl becsületes. Igen. Mint hogyha ez egy ilyen előfeltétele lenne a sikeres vállalkozásnak, hogy érteni kell a mindenféle csalásokhoz, meg ismerni kell az összes...
Ha kávézót akarsz, akkor mafiatagnak
kell lenned. Kiskaput, igen, vagy tudnod kell, hogy mit, hogyan vizez, meg honnan szerez. Szóval van egy ilyen szerintem meglehetősen megmosolyogtató negatív képként beállít ott valami a nőknől, hogy ők tisztességesebbek, becsületesebbek, kevésbé simlisek, ergo nem annyira alkalmasak arra, hogy vállalkozók legyenek. Holott ezt szerintem ma már 2024-ben tényleg nem kell bizonyítani, hogy úgy is lehet vállalkozni, úgy is lehet üzletelni, hogy az ember igenis tisztességesen viselkedik.
Hát vagy minimum ugye cserfesnek, beszédesnek, mondhatnám, nagy pofájúnak kell ahhoz lennie egy nőnek, hogy érvényesülni tudjon egy ilyen szak. De talán a férfiakról is ezt gondoljuk, nem? Hogy aki vállalkozni akar. Hát
igen, de csak a férfiakkal szemben szerintem sokkal többen gondolják azt, hogy ez egy ilyen alapfelszereltség. a férfiaknál, hogy ők olyan betyárok, vagy nem is tudom, és találhatnék néhány ilyen magyar kifejezést erre. A nőkre nem igazán tudsz ilyet mondani. Hát mit mondasz egy vagány nőre, hogy vagány nő, nem? Onnantól kezdve csak ilyen hát, sértő kifejezések
vannak. Mindenében két kanál, nekem az jutott eszembe, hogy egy ilyesminek tudom elképzelni. Holott nagyon sok ellenpéldával találkoztam. Én csináltam egy időben egy ilyen pályaorientációs műsort, ahol talán az is volt a koncepció, jól emlékszem, hogy volt, aki a munkahelyről beszélt, és akkor minden adásban volt valaki, aki vállalkozott, és közöttük nagyon sok nő volt, és egyáltalán nem voltak ilyenek, mint akikről most beszélünk, tehát hogy most csak azért mondom, olyan hallgatók, ne gondolják azt, hogy mi ezt gondoljuk a vállalkozó nőkről.
Én szerintem azt világosan is mondtam, hogy ez egy ilyen téves, általános vélekedés, egy közhely, egy ráadásul meg hamis közhely, de szerintem nagyon sok mindenkinek van ez a fejében, és azért is említettem a rendszerváltást, mert ugye az egy olyan időszak volt, amikor a férfiak is csak tanulták ezt az egész dolgot, de valahogy mégis az előfeltételezés, hogy bennük jobban megvannak ezek a skillek.
Meg hát szerintem nálunk a vállalkozás és a kényszervállalkozás is egy nagyon összeforrott dolog, mert most közben azon gondolkoztam, hogy nem tudom, mióta beszélek arról, hogy nem lennék vállalkozó, holott 100 éve az vagyok.
Én is az vagyok, nekem is van BT. Hát kell.
Igen. Én mondjuk most éppen szüneteltetem a vállalkozásomat, mert hogy ugye az ember akkor jár a legjobban, hogyha ezt meg tudja tenni, vagy hogyha éppen van valami másik forma, amivel tud működni. Szóval, hogy ez a része is, hogy én már ehhez ilyen szinten nem értek, hogy nem értem, amit a könyvelő mond.
Ja, én
nem is tudok visszakérdezni.
Nekem borzalmas történeteim vannak ebből, hogy mennyi. Tényleg, amikor ilyesmiről van szó, én esküszöm, úgy érzem magam, mint egy 5 éves gyerek, akit így nem tudom én, beraknak egy ilyen nagyon bonyolult üzem közepére, ott áll, és megpróbálja megérteni.
Amikor nem is
hogy...
tudsz kérdezni.
Igen, és nem is. Sőt, én egyébként egy csomószor szoktam azt tapasztalni, hogy kevés az olyan hozzáértő ember, akinek például van türelme arra, hogy elmagyarázza nekem, hogy mi miért történik. És ez azért aggasztó sokszor, mert ugyanakkor meg azt várják tőlem egy csomószor, hogy döntéseket hozzak. De ha nem értek egy helyzetet, akkor hogy a fenébe tudnék én felelősséggel dönteni? Ez rettenetes velejárója szerintem a magyar, kis magyar kapitalizmusnak, hogy volt egy olyan időszak, most már ugye elvileg a törvényi szabályozás már annyira nem engedi meg, vagy jobban kiszűri a kényszervállalkozókat, vagy hát azokat, akiket kényszerítenek arra, hogy vállalkozói szinten legyenek jelen a saját munkahelyükön. De hát volt olyan időszak, amikor hát orva szájba ezt csinálták szinte minden helyen. És az egy dolog, hogy a saját nyugdíjadnak is szembe mész ilyenkor, mert ugye hát máshogyan könyvelődik le ez az egész, de ugyanakkor meg szerintem tényleg nem kéne mindenkit beengedni feltétlenül ebbe a közegbe, mert nem való mindenki oda, nem tud mindenki érvényesülni. Lehet valaki rettenetesen tehetséges abban, amit csinál, és semmivel nem ér kevesebbet az ő tehetsége, ha tényleg csak ahhoz ért, amit csinál, és nem ért ahhoz, hogy kell ezt lekönyvelni, meg hogy kell kisajtolni, nem tudom én, az utalást azokból, akiknek számlázó. Szerintem az egy teljesen természetes elvárás, hogy ezeket az adminisztratív dolgokat, amik az élettel együtt járnak, azokat az ahhoz értő szakemberek végezzék. De egyébként a vállalkozóknál sem feltétlenül mindenki ássa magát bele az adózásba, meg a nem tudom én mibe, hogyha megfelelő könyvelője van, meg szakember
meg
van
hát, körülötte. Hogy milyen szinten kezeljük a vállalkozást, vagy mit tekintünk ugye vállalkozásnak, mert azért, aki ilyen nagy vállalkozó, annak már nyilván megvannak az emberei minden egyes fázisa, de ugye pont ez a nehéz a vállalkozást elindítani, akkor mondhatjuk startupnak, hogyha valamilyen innovatív ötlettel jelentkezel, igen. És akkor valami olyasmit indítasz el, hogy azért ott a kezdetekkor mindenhez kéne érteni, vagy legalábbis mindennel kellene foglalkozni, és mindent fel kellene fogni, és mindent észben kellene tartani, ami számomra így jelenleg egy megugorhatatlan feladatnak tűnik, aztán a fene se tudja, mert hogy 42 év az átlag életkor a női vállalkozóknak, én meg még csak 40 vagyok, úgyhogy még van 2 évem.
Még bármikor lehet nagyon sikeres vállalkozó.
Igen. De akkor hallgassuk most meg erről a témáról vendégünket, Keveházi Katát, aki nálunk sokkal pontosabban meg fogja ezt határozni, hogy mégiscsak mi különböztet meg egy női vállalkozót egy férfi vállalkozótól. Keveházi Kata, a Vállalkozó Nők Világnapja magyarországi nagykövete a vendégünk. Miért különböztetjük meg a vállalkozó nőket a vállalkozó férfiaktól? Ezt most nem ilyen gender kérdésként vagy kifogásként mondom, de hogy van-e különbség?
Mindenben nagyon más. Van, aki esküszik rá egyébként, hogy nem. Aki viszont foglalkozik a témával, az látja. Nem csak a számok beszélnek, nagyon beszédesen egyébként arról, hogy milyen ellentmondások vannak, milyen szinteken vannak ellentmondások. A számok hiánya is beszél a problémákról. Induláskor a nők sokkal kisebb tőkével indulnak arányaiban, és a tőke bevonási képességük a későbbiekben is sokkal kisebb, akár oly módon, hogy a befektetésekhez sokkal nehezebben férnek hozzá, akár azért, mert hitelhez nehezebben jutnak, és önmagában a vállalkozás indításnak a körülménye is egészen mások, és a vállalkozási forma is egészen más, és ezek mind egyenként is olyan témák, amik eléggé alapos gender szemléletű magyarázatot igényelnek, hogy miért is van ez így.
Pontosan ezt akartam kérdezni, például a hitel. Miért?
Attitűd kérdés. Van egy társadalmi tradíció egyébként a világon mindenhol, hogy az, hogy a nők önálló bankszállával rendelkeznek, az a világ jelentős részében most már evidens, de mondjuk 10-20 évvel ezelőtt nem volt feltétlenül
evidens. Még 20 évvel ezelőtt sem?
Hát Svájcban a 70-es években például ahhoz, hogy munkát tudjon vállalni egy nő, Svájcban, ahhoz a férje kellett a munkaszerződéséhez.
Mármint, hogy törvényileg ez így volt meghatározva?
Így volt, tehát onnálóan nem írhatta alá a saját munkaszerződését, és a férj beleegyezése volt ehhez szükséges. Tehát nagyon-nagyon sok olyan részlet van, ami mondjuk a nők örökösödésében korlátozások voltak, vagy nem tudok feltétlenül minden országról minden részletet, sajnos, nagyon izgalmas lenne egyébként, de hogy a tőkéhez jutás körülményei egészen mások. Egészen más az az alaphelyzet, amikor egyébként egy nővállalkozást indít, mert hogy ugye Magyarországon sokszor tekintjük úgy, hogy a vállalkozás indítás egyfajta kényszer. A nők esetében ez kimondottan élethelyzethez kötött kényszer, ami abból fakad, hogy mondjuk a gyermekvállalás után nem tud megfelelő munkahelyet találni. És nem is csak az a baj, ugye foglalkoztatási helyzet vagy ilyen, vagy olyan munkahely, vagy van, vagy nincs, de hogy olyan munkahely, ami valóban megfelelőző potenciáljának, életkörülményeinek, családi állapotának, az aktuális állapotának, mondjuk ha 5-10 évig otthon volt a gyerekkel, hogy van mit még utolérnie magát, vagy esetleg éppenséggel az otthonlét évei alatt túlképezte magát, ami szintén nagyon gyakori, hogy túlképzettek a nők, és nem feltétlenül van olyan friss gyakorlatuk, ami predesztinálná őket egy olyan pozícióra, ahol nem kell annyira nagyon okosnak lenni, megfelelőnek kell lenni egy adott pozícióra, de ahhoz nem felel meg, hogy 10-12 órákat dolgozzon, és mondjuk a hibrid munkavégzés az a vállalatok egy jelentős részében adott, egy még ennél sokkal jelentősebb részében meg egyáltalán nem adott. Úgyhogy a visszatéréssel kapcsolatban nagyon komoly problémák vannak mind a mai napig. És hogyha olyan környéken nincsen olyan munkahely, és ez a Magyarország nagyon nagy részére igaz, ami megengedi azt, hogy a munkába járás viszonylag egyszerű legyen. Most csak a gyerekvállalás előtt állókról beszélek, de persze mondom szívesen az összes többi női szituációt. Tehát ebben van egyfajta tapasztalata, már van egy viszonylag kiforrott egyéniség, és az otthon töltött éveket, időszakot, nem biztos, hogy évek, lehet, hogy csak hónapok, de arra használja fel, hogy újra definiálja magát. és valami egészen más szerette, mert tapasztalt valamit már a munkaerőpiacon, amihez vagyon azonosul, vagy nem.
Tehát akkor ez életmódváltással is jár, bocsánat.
Én azt gondolom, mivel 20 sok éve nőkkel foglalkozom egyébként, a Jólét Alapítvány keretei között mi pályaújrakezdési tanácsadással kezdtünk el foglalkozni, hogy minden nő életében ahány gyerek, annyi fordulópont a pályája szempontjából. Nők akkor tudnak vállalkozásba kezdeni, ha van egy viszonylag biztos talaj a lábuk alatt, és egy biztos háttér a mögöttük, ahhoz, hogy támogassák őket. Na, ez már önmagában egy szűkítő körülmény. A hitel az egy olyan történet, hogy mit teszünk kockára valójában. Itt van egy minőségi típusú nő különbség a nők és a férfiak között. A nőknek nagyon fontos az, hogy legyen egy biztos hátterük anyagi értelemben is, tehát sokkal kevésbé fogják mondjuk elzálogosítani a családi házat a vállalkozás indításkor például, vagy nagyobb összegű kölcsönöket felvenni. Másrészt ritkán teszik ezt a partnerük beleegyezése nélkül. És itt kicsit megálltam, mert azt hiszem, hogy aki figyel, az tudja, hogy ez hány esetben fordul elő fordítva.
Tehát pont azt akartam kérdezni, hogy egy családban, vagy egy házas pár esetében a férfi ezt nem beszéli meg a nővel?
Nem, sokkal kevésbé beszéli meg, sokkal kevésbé jellemző a nőkre, hogy vannak párkapcsolaton belül netalán eltitkolt jövedelmeik, ez már ugye a nőügyi munkásságom tapasztalata, hogy ezek a problémák, ezek fent állnak mindenhol, hogy vannak olyan típusú problémák a párkapcsolatokban, amik az anyagiakat érintik. És ez például, hogy mi megengedett egy nőnek és egy férfinak egy párkapcsolaton belül, ez már alapvetően kulturális kérdés, és akkor ott vagyunk annak a tendenciájánál, hogy is alakul a nemek közti hierarchia az elmúlt 15 évben, milyen társadalmi környezetben élünk.
Én alapvetően azt gondoltam volna, még mielőtt mondtad ezt, hogy ugye a bizonytalansági tényező is megjelenik, tehát hogy ugye mondjuk nem jelzálogosítják el úgy a családi vagyont, hogy pontosan ezért talán kevesebb nő is lesz vállalkozó, mert hogy fontos a biztos háttér.
Igen, tehát nem csak, hogy kevesebb lesz, de kevesebb ideig is vállalkoznak, mert hogy hamarabb másként is vállalkoznak, mert alapvetően sokan úgy kezdik el, már amennyiben az idejük engedi, hogy biztos munkahely mellett elkezdenek valami más csinálni. Egy fix jövedelem mellett, ezért jellemző mondjuk a gyermekvállalási időszak alatt, a gyed alatt valamit, még amíg van saját jogú jövedelme, elkezdi, mert sokan megkapják azt, hogy anyukám a saját pénzedet kockáztasd a hobbidra, de később is ugyanez a helyzet. Tehát a nőnek a karrierje, és nem csak a vállalkozási tevékenységnél mindenféle női karrier, legyen az művészeti életről, ami szintén is amúgy vállalkozás, legyen az közéleti szerepvállalásról, lehet klasszikus munkahelyi karrier, az a nőknek nagyon sokban van ebből a szempontból, mert hogy az otthoni hierarchiát ez mindenképpen érinti. És hogy ez hogyan tudja megemészteni egy párkapcsolat, a vállalkozó nőknél, amit én csináltam kutatást 10 évvel ezelőtt, csak nem most már, abból az látszott, és ez is elhangzott, hogy a nők átlagos vállalkozó nő, ez nagyon fontos, 42 éves ma Magyarországon, ezt a Global Gender Gap Monitor, Global Entrepreneurship nők, tehát a globális vállalkozási monitor kutatásban jött ki, mint adat, tehát hogy átlagosan 42 évesebben bízhatunk, és párkapcsolatban él. De hogy ez mit is takar, hogy akkor ő most elvált, vagy nem, vagy milyen típusú, hány gyerek, ja, egy gyerek, igen, átlagos vállalkozó nőnek egy gyereke van, tehát az is látszik, hogy nagyon, nagyon sok gyereket ez a fajta életmód nem bír el, mert hogy a vállalkozás az egy életmód, tehát van egy álmod, és e körül forog az agyad. És hogy ezt hogy tudod összehangolni a mindennapokkal, azt mindenki tudja, akinek a munkája valamilyen szinten egy küldetése, és ez is egy specifikum a nőknél.
Hát amennyiben ez egy álom, nem? Mert hogy azért amit mondasz, abból azt érzem, hogy nyilvánvalóan ilyenkor van egy ötlet, amit megvalósít az ember, de hogy ez valamelyest egy kényszer is Főleg, hogyha nem talál megfelelő munkát.
Igen, igen. Tehát ebben ez egy minőségi eleme a dolognak, hogy lássuk meg, hogy akkor most kényszerfaktor vagy vágy alapú egy tevékenység, és hogy sikerül egyébként ezt valóban üzlet sikerré formálni, vagy legalább megélhetéssé formálni, és ha ez nem sikerül eléggé biztonságosan, hogy mondjuk ki tudja számolni egy vállalkozóni, hogy akkor most tulajdonképpen mennyi az én óradíjam, hogyha éjjel-nappal dolgozom, hogy sokan abba hagyják, ez valóban igaz.
Arra egyébként már nálunk ritkán van példa, hogy hát most majdnem azt mondtam, hogy családi vállalkozást üzemeltet egy férfi meg egy nő, de hogy arra, hogy mondjuk a férfi és a nő is egyenjogú vállalkozó egy vállalkozásban. Ezek úgynevezett családi vállalkozások, de szerintem félrevisz, hogyha ezt mondjuk.
Nem akarom a Klubrádió közönségének a felét magamra haragítani, semmi esetre sem.
Elbírják szerintem.
Én is elbírom. De hogy az a helyzet, hogy a családi vállalkozásoknak a jelentős része az úgy családi vállalkozás, hogy apának van egy ügye, és anya besegít.
Neki anya.
És hogy utána ebben hogyan változnak a párkapcsolati viszonyok, és mennyire tud mondjuk egy-egy területet magához ragadni a nő, és mennyire tárgyalóképessé válik. Na most az egy másik kérdés, tehát a legmagasabb szintű női vezetőktől lehet azt hallani, hogy amikor ő, mint vállalatvezető a saját cégében, olykor vállalkozásban felveszi a telefont, akkor azt mondja, ha elhangzanak olyan mondatok, hogy háló kislány, oké, akkor most kérném az igazgatót. Miután minden lelkében van, és sok körben bebizonyította már, de nem hiszik el a nőnek, a partnerek, az üzleti környezet nem nőbarát, ahogy a társadalmi környezet sem nőbarát. Úgyhogy ez egy nagyon komoly faktor a családi vállalkozásoknál, hogy ki lesz az arc annak a családi vállalkozásnak.
Mert mondjuk a 90-es években, ugye, amikor mindenki vállalkozott, és a kisebb falvakban is elkezdtek terjedni az ilyen saját alapítású borozók, meg miniboltok, meg nagyobb boltok. Ott nagyon sokszor egy család kezében volt a vállalkozás, de mégis azt lehetett látni, hogy a pasi szinte nincs jelen, vagy ő az, aki nem tudom
beszerez.
Én, beszerez, hozza a cuccokat, igen. És igazából az arca az a nő volt, aki odaadta a kenyeret, meg igen. Kimérte a bort, igen, de az még nem jelenti azt, hogy üzletemberként is jelen lehet.
Ez függ azért nagyon attól, hogy mi a szektor ott, ahol az ügyfelekkel a konfliktusokat el kell simítani, vagy mondjuk ez a tipikus kereskedelmi példa, ott előjönnek a női skillek, amik megmutatkoznak egy családi vállalkozásban. Is.
És ha más nem, akkor a férnek az biztos, hogy tanulságos, nem?
Ezek a történetek jól is elsülhetnek, és elsülhetnek mondjuk nagyon rosszul is, amikor mondjuk válásra kerül a sor, és a cégnek kinek a nevén van, és akkor kinek lesz hozzáférés a továbbiakban a céghez. De olyan példákról is tudunk, hogy a válástól függetlenül olyan jól kialakult a vállalkozási rendszer,
hogy tovább dolgoztak
együtt. Hogy akár együtt is dolgoznak a későbbiekben. Tehát ennek minden verziója lehetséges, de mondom, nincs igazán kikutatva ez. Én a jelenségeket ismerem, és azokról beszélek. Ami még egy tipikus történet Magyarországon, hogy azért amilyen szektorokra forrásokat kérdez, forráshoz jutást kérdezett Bori, hát van pályázati források tömkelege ment egy időben az agrárszektorban. Na most el lehet képzelni, hogy vidéken, ott, ahol abszolút a nőknek nincsen szava, a vállalkozások többnyire a férjek nevén voltak, vagy az apák nevén több generációs testvérek, nem tudom. És ahogy megjelent az uniós felhívásokban, hogy akkor női vállalkozásokat támogatunk, hirtelen cég tulajdonosból, kisebbségi tulajdonosból, vagy még abból se ügyvezetővé almanzsáltak nők, aztán amikor lecsengett a pályázat, akkor visszacsinálták az egészet. Aminek volt olyan következménye, hogy ezek a nők egyébként ebben a szerepkörben néhányan nagyon magukra találtak, és lett néhány nagyszerű női agrárvállalkozó is. Tehát nem mondom, hogy ezek a jelenségek nem előre visznek
ebben a témában. Drakkosnak kellett lenni, hogy megcsípni.
De helyzetbe kellett kerülni. Hmm. És azért ahhoz, hogy valaki nem ilyen háttér, családi háttérrel, hogy van egy papa, akinek van agrármúltja, vagy van egy férj, vagy van egy testvér, aki miatt, aki beviszi a nevet, a nőt abba a buliba, újonnan betörni egy komplett férfiak által uralt szegmensébe a gazdaságnak, írtózatosan nehéz.
Tehát azért valamennyire az önbizalmi kérdés is benne van ebben. Igaz, hogy azért, hogy a nőnek mennyire van önbizalma ahhoz, hogy mondjuk belekezdjen.
Ez alapvető. A női vállalkozás fejlesztésnek az első lépése az önbizalom fejlesztés. Ez az, amit totálisan hiányzik a magyar nőtársadalom jelentős részében.
Csak mert közben eszembe jutott, hogy a munkaerőpiacra történő visszakerülés is egy önbizalmi kérdés, amiről meg már szintén beszéltünk, sőt, hát én át is éltem, meg emlékszem is arra az érzésre, amikor azt gondoltam, hogy ezt, amit eddig hoztam, most, hogy gyerekeim vannak, egész biztos, hogy nem fogom tudni, és ha kihívás szót valaki kiejtette a száján, akkor azt éreztem, hogy a libabőr futkos a hátamon, mert hogy én biztos nem tudok egyszerre odaérni a gyerekért, meg itt megfelelni, meg fölvenni a telefont, meg nem venni fel a telefont, hiszen a gyereknek az kell, hogy vele foglalkozzak, amikor vele vagyok. És ezt hallottam sokszor másoktól is, hogy azért van ebben egy ilyen szektor, hogy az ember kiesik a munkából, otthon van, egy egészen más közegben van. Ez még egy ilyen önbizalom süllyesztő tulajdonképpen.
Igen, és hát ebből a szempontból is rettenetesen fontos, hogy milyen a közvetlen környezeted, a nagyobb környezeted, a közösség van-e körülötted, hogy ez az önbizalom hiány, ami egyébként az élethelyzetekből adódó, ha valaki férfiak is, hogyha kiesik a munkaerőpiacról valamiért, rosszabb helyzetbe kerül, az egy óriási önbizalomvesztesség, mindenkinek egy-egy krízis helyzet ilyen értelemben, talán egy férfinak még akár sokkal nagyobb is, nagyon, nagyon sok férfi élet siklik egy időre, vagy akár örökre ki egy nagyon nehéz vállalkozás is csőttől, nagyon sok férfi demiancia származik abból, hogy nem tudnak a férfi szerepe a vélt tradicionális férfi szerepeknek a legjobb, hogy el tudom tartani a családomat, és az az én dolgom megfelelni. A nőknél ez a teher ilyen értelemben kisebb, de meg is kapják azt, hogy az ő esetükben a vállalkozás az meg a munka az egy hobbi, és innen erednek a konfliktusok, hogy akkor most hogy gondolod, hogy a hobbid miatt te külföldre utazol, meg hogy gondolod, hogy hétvégén nem vagy jelen a család életében, és az, hogy ez a munkamegosztás otthon ki tudjon alakulni, ez nagyon fontos, de az önbizalom az tényleg egy nagyon súlyos társadalmi kérdés, mert hogyha azt kapom, hogy nekem az a dolgom elsődlegesen, hogy otthon álljak helyt, és ezt gondolja rólam egyébként egy munkáltató is, hogy nekem elsősorban az lesz a fontos, hogy otthon álljak helyt, és egyébként a környezetben meg azt sugárzik felét, hogy annyira nem is vagy okos, pedig azért lássuk be, hogy mennyi rátermett nő van a társadalomban jelen, abszolút nincsenek a helyükön a nők, de nem tudják magukról. Tehát amíg meg nem érzik azt a saját erejüket, és ez a női vállalkozásoknak a nagy szépsége, hogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy önazonosan tudják működni a világban. És én azért imádom ezt a Vállalkozónők Világnapja kampányt, ez egy globális kampány, amit az ENSZ égisze alatt most már 2013 óta szervez Wendy Diamond. Úgy néz ez ki, hogy havonta egyszer tartunk egy Zoom meetinget, hogy ki csatlakozott be, mi történik a világban, és mindenki 144 országban csinálják vállalkozónők ezeket az eseményeket. Félelmetes tudás, kapcsolatrendszer, lehetősége van e mögött, és ez együttműködés kultúráját tanuljuk általa. Ez az egyik dolog, ami szerintem borzalmasan hiányzik a magyar társadalomból, hogy tudunk mi valójában átláthatóan, egyenesen, mások szempontjait figyelembe véve tartósan együttműködni. Ez egy nagyon nagy probléma egyébként, a bizalomhiány a magyar társadalom egészében, ez a legnagyobb betegségünk, azt gondolom. És ezt a női közösségek, amikről a Vállalkozások Világnapján folyamatosan beszélünk, a női közösségek ezt valahogy tanulják a saját életútjuk által, egyre többen tanulják, hogy szükségünk van egymásra.
Tehát akkor lehet ez egy megoldás, az összefogás, illetve hogyha jól vettem ki a szavaidból, akkor valami olyan átfogó képzésre lenne szükség, abszolút, vagy akár nem külön képzésre, hanem hogy ez beépüljön mondjuk egy közoktatási rendszer szinten?
Ez nagyon nagy hiányosság a magyar közoktatásnak, hogy amikor egy gimnazista kijön a gimnáziumból, az se tudja, hogy vannak állampolgári jogai, meg ismeretei, és nincsenek gazdasági ismeretei, ha vállalkozást akarna indítani. Tehát azért mondom, hogy 42 éves az az átlag magyar vállalkozónő. Oda el kell jutni odáig, ő már azt gondolja magáról, hogy valamihez ért 42 évesen, és akkor kezd el vállalkozni. Még egy másik célcsoport az, aki korosztályi diszkrimináció miatt kell kényszerből elkezdenie valami másban gondolkozni, mert hogy 40 felett meghalt a munkaerőpiaci részvétel lehetősége, miközben akkor vannak igazán, a nők akkor vannak a topon, olyan értem, hogy már túl vannak valószínűleg a kisgyerek neveléssel járók a majkákon, már megerősödött az önbizalmunk, már van tapasztalatuk, úgyhogy a társadalom szempontjából ez egy óriási veszteség, hogy itt a 40-es, 50-es, most már a 60-as nőknek egy jelentős részlet, a 60-as nőket, akkor a 60-as nőket, 55 fölötti nőket a 40 plusz a haza zavarta tulajdonképpen a kormányzat. Erre a tudásra szükség lenne. Ez is egy nagyon nagy hiány a magyar társadalomban, hogy legyen a generációk között párbeszéd, és tudunk egymástól tanulni és örülni egymásnak, és ez klassz.
Legyen, és legyen összefogás is, további nagyon sok sikert kívánok a munkátokhoz. Köszönjük Keveházi Katának, hogy a vendégünk volt.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Itt az adás végén beszélgetünk egy hírről, ami tulajdonképpen nem az aktualitása miatt, mert itt nem azért érdekes, mert hogy mondjuk tegnapi vagy tegnap előtti, mert régebben történt a parlamentben, ugye? Vagy valamilyen bizottságban történt ez a konfliktus?
Nem jutott el az országgyűlésig.
Tehát nem jutott el az országgyűlésig, ugye volt az a próbálkozása Orosz Anna Momentumos képviselőnek, hogy hát már ugye ez egy régi történet, hogy sokszor beszéltek arról, hogy nagyon jó lenne, hogyha több más országhoz hasonlóan Magyarországon is lehetne vény nélkül kapni az esemény utáni tablettát, ugye erről van szó. És az egyik agyoniskolázott fideszes képviselő, akit Pesti Imrének hívnak, hát sikerült azt mondani Orosz Annának, ez néhány hete történt, hogy gondoljunk bele, hogy ezt a szert, elmegyek a házi orvoshoz, betehetem a táskába, és ott lehet. De ettől függetlenül, ha nem megyek el, létezik a fogamzásgátlásnak egy olyan módja is, amely nem csak a nem kívánt terhességtől, hanem a nemi betegségektől is véd. Ha tehát a női táskában el tud férni egy szemceruza vagy egy ajakrúzs, akkor szerintem egy ilyen eszköz el is tud férni, és biztosított a védekezés. Tehát nem mondta ki, hogy az óvszerre gondol.
De mindannyian értjük, azt
de
hiszem.
Mindannyian értjük. És nekem eszembe jutott, hogy Na de mi van Pesti Imrének a táskájával, de vagy a farzsebével például? Ott nem fér el a tárca mellett, meg a
hát nekem
nem
is tudom én,
a kacsingatos képek mellett. Szóval ezt én valami egészen fölháborítónak tartom egyébként. Tehát, hogy csak azért, mert megpróbálnak diplomatikusan közölni egy vállalhatatlan véleményt, és csak azért, mert túlerőben vannak, ezeket a megjegyzéseket le kell nyelni. Amikor igazából a másik oldalról semmiféle provokatív nincs ebben a kérésben. Tehát, hogy ebben az a vicc, hogy itt...
Ez
hogy
egy
itt
problémára lenne egy megoldás.
Egy probléma lenne, egy nagyon, nagyon komoly problémára egy nagyon egyszerű megoldás. Én most nem fogok a saját szexuális életemről beszélni, mert azért ott van a határ. De azt kell, hogy mondjam, hogy én azt felnőttként mindig is bosszantónak, sőt elkeserítőnek találtam, és erről már beszéltünk az adásban, hogy igazából a védekezés az egy az egyben nagyon sokszor a nőknek a nyakában van rakva, hogy nem tudom, hogy miért, hogy a férfi zavartalanul élvezkethessen, vagy fogalmam
nincs, hogy miért. Hát mert a nő maradott terhesen, a férfi pedig lelétel, hát gondolom.
Hát igen, de a felelősség attól még abszolút, de közös.
Hát kinek, nem mindenkinek van felelősségtudata.
Szóval, hogy ha belegondolunk, hogy hogyan lehet védekezni, ugye ma 2024-ben, ugye van az óvszer, ugye van a spirál, vannak azt hiszem már talán ilyen implantátumok is, aztán van esemény utáni tabletta.
De van normál fogamzásgátló tabletta?
Van normál fogamzásgátló tabletta, most felsoroltunk 4-5 dolgot, abból egyet csinál a férfi, egyet. És ez a képviselő még azt az egy dolgot is be akarja rakni a női táskába. Ez valami csodálatos.
Nekem amúgy ebbe az a nagyon kemény, hogy ugye ez 72 órás tablettának is emlegettük mi magunk között annak idején, gondolom, hogy még most is azt úgy hívják, tehát az a lényeg, hogy az esemény után 72 órával...
Ez modernebb cucc, meg kíméletesebb, nem? Mint a régiek.
Hát valószínűleg, igen, akkor még azt mondták, hogy ez egy ilyen lórugásszerű hormon, most már valószínűleg gondolom, de attól még van, lehet egy ugyanígy egy ilyen 3 napon belül bevevendő dolog, amit ugye tartani kell, tehát hogy ilyen, itt nem csak arról van szó, hogy el kell menni az orvoshoz, hanem be kell kerülni ahhoz az orvoshoz 72 óra alatt, amit ugye, mint tudjuk, viszonylag nehéz megoldani, plusz be is kell szedni azt a tablettát ennyi idő alatt, tehát hogy és akkor, amit nagyon felháborítónak tartok, most a megjegyzésen kívül, mert úgy azt nem is, tehát én nem is tudok ezt hozzászólni, mert annyira evidensen felháborító, hogy nem tudok mit mondani erről.
És még sincs következménye ezeknek a megjegyzéseknek,
de hogy ráadásul ugye abortusz ellenesek is. Tehát, igen. Hogy akkor, hogy nem tudunk előre gondolkozni, és mondjuk nem elvágni olyan megoldások előtt az utat, ami elvezet a abortuszig, nem lenne jobb, és mindenkinek az érdeke akár abortuszpárti, akár abortuszellenes, hogy minden lehetséges eszköz elérését segítsük, amivel megakadályozhatjuk a nem kívánt teherbeesést.
Van itt hivatalos, nem tudom, indoklás a kormány részéről, vagy a döntnökök részéről, hogy miért nem hajlandóak vény nélkülivé tenni ezt a tablettát, vagy nincs? Valószínűleg valami olyasmiről lehet szó, vagy az emlékeimben az van, hogy nem akarják azt, hogy nem tudom én, hát, lépten nyomom ilyen döntéseket hoznanak a nők. De
igen,
hát ezt
meg,
a döntést nem csak a nők hozzák meg.
Álljanak, és hogy valahol én a...
Mert az offszer az nem a természet útjába áll.
De valamiért ezt úgy értelmeztem én az ő olvasatukban, hogy ez már valami beindult folyamat, amit ők egy kicsit ha nem is teljesen, de egy kis egyenlőségjelet tesznek az abortusz és e között, holott egyébként ez a tabletta a megtapadást akadályozza meg, tehát itt még nem történt semmi, és nem indult meg semmi, szóval, hogy ez abszolút nem olyan, mint az abortusz. Egy picit, nem tudom, nem látok a fejükbe, csak amit én el tudok képzelni, hogy az ő isteni magvuk, ami már egyszer elindult az útján, annak nehogy kárba vesszen, tehát hogy azt már ne akadályozzuk
nehogy már ne egy férfi mondhassa meg a vényen keresztül, hogy kiválthat-e ilyet a nő, vagy nem. De vagy egyébként meg még csak a nő válthatja ki. Vagy, tehát nálam is lehetne ilyen tabletta,
igen.
Nem?
Hát mert mondjuk a nő veszi be. Tehát,
Az oké, de hogyha elvárjuk a nőtől, hogy a kis táskájába pakolja be az óvszert, akkor szerintem a férfitől is el lehet várni, hogy kis táskájába pakolja be a tablettát. Mert akkor mi van? Tehát semmi nem történik, hogyha
hát
esetleg...
Egyébként ugye van férfi fogamzásgátló is, de hát ez olyan hanvába hal dolog volt, egyszer-kétszer olvastam lóra, de hát aztán semmi nem történt ezzel, mert...
Igen, én is hallottam, de vagy hát nem is tudom, valahol alkalmaznak is ilyesmit. De ugyan igen, volt vele valami gond, nekem is ez nem. Márpedig ezzel kéne valamit csinálni. Egyébként nyilván az abortusszal is, bár ez egy jóval keményebb dió, és hát ebben a dologban meg ez a fölháborító, hogy ez valóban, ahogy te is mondtad, ennek nem kéne kemény diónak lennie. Tehát, hogy a világon számos helyen teljesen gond nélkül be lehet menni a gyógyszer. Tárba is meg lehet ezt venni.
Meg hát szerintem ugyanúgy, ahogy az abortuszért is, ha egy nő azt akarja, meg fog tenni mindent. Ugye van ez a mondás, hogy két dologért képes egy nő mindenre. Az egyik az, hogy teherbe essen, a másik pedig az, hogy elvetesse a terhességét, a nem kívánt terhességét. Úgy szerintem ezt a tablettát, hallottam is én ilyet, hogy ezt a tablettát is, ha vényköteles is, bárhonnan be lehet szerezni, csak nem legális úton. Tehát és vannak honlapok is, ahonnan meg lehet rendelni.
Igen, és én még egy valamit olvastam erről a tablettáról, mert ezt is több helyen írták, azt hiszem, és ezt is hát vérlázítónak tartom, hogy ez a szempont nincs bevéve, hogy nem egészségtelen. Tehát, hogy nem, egyáltalán nem törődnek a férfiak a nők egészségével. Tehát az, hogy ne legyen gyerek, az mondjuk egy ilyen alapelvárás, de az, hogy a hormon szinten mit csinál a tabletta, vagy ez a spirál mit csinál benne, hogy ezt milyen hordani, vagy ez egyáltalán, tehát az nem szempont, hogy legyen egy olyan megoldás, ami egyrészt, és ez a tabletta, ahogy te is mondtad, ugye már magát a letapadás gátolja, tehát igazából nem veszi igénybe úgy az emberi szervezetet, mint bármely más módszer, amivel hasonló hatást akarnak elérni. Szóval így ez lekutat szerintem nincs ez igazából kitalálva. Itt valóban tényleg arról van szó, hogy a basáskodó férfiak majd jó megmondják, hogy mit csináljanak.
Itt most
nők.
Ez esetben tényleg én is abszolút azt érzem. És tudok mondani még egy nagyon érdekes hírt, ez is egy kicsit korábbi, de elmentettem magamnak, mert nagyon tetszett. Ez is a terhességgel kapcsolatos. Szülés előtt még gondoskodjanak férjükről, írta egy kismamáknak szóló prospektus. Tehát ugye ilyenkor mindenféle tájékoztató anyagot kap az ember, mielőtt megy szülni, mi legyen a bőrönben, stb. Mit készítsünk elő, és akkor ezek között az egyik fontos pont volt az, hogy gondoskodjanak a férjükről, mielőtt a kórházba vonulnának, főzzenek és vasaljanak.
Ne.
Nem árt felkészülni otthonra több napi étellel és néhány kivasalt ingel. Jaj, és nem annyira kell rögzni.
Ez kiadta ki, melyik minisztérium, vagy ez honnan van?
Áll a prospektusban, ezt a hvg.hu ismertette ezt a hírt. Ez egy cég, tehát ez egy külön cég, akik kiadták ezt a prospektust. Lehet, hogy akkor egy magáncégről van szó, szóval nem említik konkrétan, hogy ki az. Uh-huh. Halász Noémi, a Momentum szegedi képviselője kedden közölte, hogy megkereste azt a vállalatot, amely a kiadványt összeállította. Az állásfoglalásokat kértem, hogy egyezik-e az értékrendjükkel az, amit a kiemelt mondat sugall, hogy a nők arra vannak, hogy kiszolgálják a férfiakat, írta politikus. A cég ügyvezetője gyorsan, készségesen és proaktívan válaszolt a megkeresésemre. Jelezte, hogy az említett mondatot eltávolították, sőt az egész kiadványt újra szerkesztik, fogalmazott Halász Noémi, de hát azért ezt a mondatot csak megírta valaki.
Hát de ez nagyon jó.
Nagyon tetszik.
Nagyon vicces. De akkor megnyugodtam, hogy legalább nem valami újabb állami érzéketlenség, vagy nem tudom, iránymutatás. Hát persze, privát is lehet hülyeségeket írni prospektusokban.
Meg főleg úgy el is képzeltem azt a helyzetet, amikor ott az utolsó két hétben már főleg mindig az úgy ébredt föl, meg úgy fekszik le az ember, hogy bármi történhet, és akkor ebbe, hogy bármikor indulhatok, és akkor beindul a szülés, és hogy akkor ebbe a várakozási időszakba úgy beleékeli magát azt, hogy akkor viszont minden nap főzök egyet, és minden nap kivasalom az inget, hogy akkor úgy tudjak elindulni, hogy mindöd a legnagyobb rendben legyen.
Hogy amíg a kisgyerek megszületik, a nagygyerekkel se legyen gond, vagy mi?
Hát nem tudom, igen. Tényleg. De amúgy ebbe az a borzasztó, hogy ez szerintem nem csak a nőknek rossz, ez a férfiaknak is ugyanúgy rossz, és a férfiak és nők közötti szakadékot.
Hát persze, nekem állandóan ég a pofám ezektől, tehát ettől a képviselőtől is, meg az ilyen mondatoktól is, mert hogy én nem tudok ezzel azonosulni. Én férfinak érzem magam, de ez szerintem nem a nemi identitásom része, hogy ostobán viselkedjek, hogy ne figyeljek a partneremre, az emberre, akivel intim közelségben vagyok, hogy ne azon gondolkodjam, hogy igazából az ő problémája, az nem az ő problémája, hanem a mi problémánk. Mert hogy objektíve erről van szó, tehát persze ennek mindenféle oka van, hogy a férfiak miért gondolják azt, hogy megúszhatják ezeket a helyzeteket, leginkább azért, mert számos példa van rá, hogy meg is úszszák így vagy
hát
úgy.
Hát meg uram, bocsánat, akkor már, ha valamit be akarunk valami hülyeséget írni ebbe a prospektusba mindenképpen, akkor írjuk azt, hogy a férfi ne felejtsen el gondoskodni arról, hogy a nőnek bevigyen valami finomat a kórházban, mert ott nagyon rossz az étel. Viszont a szoptatás beindulásához nagyon fontos, hogy megfelelő tápanyag kerüljön a nő szervezetébe, nem csak a nő szempontjából, hanem a baba szempontjából és az egész család
hát
szempontjából
igen.
is.
És akinek agya van, meg szíve, az szerintem így is viselkedik egyébként.
Valószínű. Tehát, hogy azért én bízom benne, hogy ez valami agyamentnek az egy mondata volt, és azért az emberek többsége ezen hasonlóképpen felháborodna, mint ahogy ezt.
Hát remélem.
Ahogy ezt mi is tesszük. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Az adásainkat elérhetik a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken. Ne felejtsenek el a YouTube csatornánkra is feliratkozni, és a Facebookon is nézzenek bennünket, mert a mai adást is már videófelvétellel konferáltuk fel, vagy harangoztuk be. Mostantól az Uniszexben minden hétfőn jelentkezünk délelőtt képben azzal, hogy miről fog szólni a mai adás, és akkor megcsodálhatják képben Gellértet is, és engem is, ha nem is olyan hosszú időre, de legalább egy percre. Úgyhogy reméljük, hogy fog önöknek tetszeni most ez az új kezdeményezésünk, és hát ami a legfontosabb viszont, hogy hallgassák továbbra is az Unisexet.
Igen, igazából mi elsősorban rádióműsort csinálunk, én mondjuk rosszul is vagyok ezektől a fotózásoktól, meg
de én megmondtam a Gellértnek, hogy most ez jön.
Hogy menni hát kell, jön. Csinálni kell, úgyhogy csináltam rendesen. Úgyhogy majd nézzék meg, valóban, ahogy a Bori is mondta. És akkor üdvözlünk önöket, ha már itt tartunk, a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.